Egeresi Zoltán Törökország kutató, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa az Inforádió arénájának a vendége. Törökországi válságról, gazdasági, politikai válságról beszéltünk. Sokszor szó volt már az aréna korábbi műsoraiba is, de röviden azért jegyezzük meg, hogy miért fontosak Ankara számára a kurdok?
Hát, hogyha nagyon röviden szeretném összefoglalni, akkor azt mondhatjuk, hogy a legnagyobb kisebbségi csoport Törökországban, ugye a lakosságnak egy a 15-20%-át teszik ki, pontosan nem lehet tudni a számokat, mert nincsenek erre irányú hivatalos források vagy adatok. Ugye ez nagyjából egy ilyen 10 millió embert jelent a 80 milliós országban, és ráadásul ők az ország délkeleti-keleti részén élnek, alapvetően egy kompakt tömbben, nagyon sokan élnek Isztambulban, Ankarában és Izmirben is, de alapvetően a délkeleti területeken egy nagy kompakt tömböt alkotnak, és ezzel egyébként szintén megosztanak a becsülések, de nagyjából 36-35 milliós összkurd népcsoportnak egy nagyon markáns részét képezik. Ugye kurdok élnek ráadásul egymással határos területeken, Észak-Szíriában, Észak-Irakban, ugye ott autonómiával is rendelkeznek, illetve Iránnak a nyugati részén.
Tehát kvázi földrajzilag egy tömbben vannak, egy és tömbben akár vannak? Még külön országként is tudnának funkcionálni, hogyha azt alapítanának.
Hát, hogyha erre lehetőségük lenne, ugye egy nép, legalább négy országban szétosztva. De ilyenek kurdok egyébként Örményországban és Európában is van egy nagyon nagy diaszpórájuk. De gyakorlatilag ennek a népnek a függetlenedési törekvései végig kísérték a 20. századot. Ezeket mindegyik állam nézeteltéréséktől teljesen függetlenül ekkor mindig kooperáltak, alapvetően elnyomták, ugyanez volt Irakba, Szíriába, Iránba és Törökországba folyamatosan. Ott ugye a kurdisztáni munkáspárt 1984 óta folytat kisebb-nagyobb megszakítással egy fegyveres hadjáratot a török állam ellen. Úgyhogy egyébként a PKK-nak a fő hadiszállása az észak-iraki török határhegyvidéken helyezkedik el, és nem tudják onnan kifustolni őket a törökök, pedig többször behatoltak katonailag intervenció formájába, de nem értek el átütő sikert. Na most nyilvánvalóan mindenféle kurd függetlenedési törekvés, rossz szemmel néznek a kurd, jelentős kurd kisebbsége rendelkező államok, és ugye azt láthattuk, hogy az utóbbi években az arab tavasznak, illetve az iszlám államnak a ténykedése révén, illetve a hatásainak a révén Észak-Szíriában megerősödött egy kurd autonómia, sőt, létrejött egy kurd autonómia, korábban a kurdok jelentős részének még állampolgári jogai se voltak. És ezen túlmenően pedig Észak-Irakban az iszlám állammal való harc jegyében ugye felvették a kurdok a kesztyűt, és elég komoly területeket hódítottak meg. És tavaly szeptemberben tartottak egy népszavazást a függetlenségükről, aminek nem lett volna komolyabb hatása, de mindenki, nem csak a bagdadi kormány nagyon idegesen reagált erre, és gyakorlatilag ez egy nagyon fontos lökés volt annak irányába, hogy létrejön egy nagyon komoly török és iráni együttműködés, mondhatjuk azt, hogy szövetség, és megtörtént az ennek a függetlenségi törekvésnek a hatására, hogy a török vezérkari főnök Iránba látogatott, aztán pedig kollégája megismételte ezt Törökországba. Erre a korábbi évtizedekben nem volt példa. És úgy, hogy egy NATO tagországnak a vezérkari főnöke megy Iránba, akivel most enyhén szólva is fasírban van az Egyesült Államok. Mindazért, mert helyi szinten olyan közös fenyegetést látnak, amiben nem boldogságból, egyszerű pragmatikus okokból, de együtt működnek, és Szíriában hasonló érdekeik vannak, és hát
kvázi felbomlott az iráni atomalkú, és közben mindeközben pedig a törökök meg jobban vannak.
Így van, ez egy újabb, nagyon szép csavart jelent a Egyesült Államok és Törökországnak a jelenleg halódó diplomáciai jó viszonyában, tehát nem csak egy Szíria ellentét van, de ez már egy több éves történet, hanem van egy iráni szál is, amely elsősorban abban nyilvánul meg, hogy a szankciókat az Egyesült Államok újra kívánja vezetni, ezzel szemben Törökország ezeket nem. És egyébként arra már láttunk példát, hogy a törökök ezeket fű alatt, ha lehet így fogalmazni, kijátszották, emiatt van is egy nagyon komoly per az Egyesült Államokban a török állami bank, a Halk Bank ellen, amelynek majd meglátjuk, mi lesz a vége. Az amerikaiak több milliárd dollárra fogják megbüntetni ezt a bankot, a török állam majd valahogy menedzsel. A törökök azt mondják, hogy ezt el tudják kerülni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a fejlemény ebben az ügyben. Egy biztos, ha születik egy negatív ítélet, az megint meg fogja kavarni a piacokat, és akkor a líra megint gyengülni fog. Hogy mennyire, azt nyilván nem tudjuk előre. Ez az 1 millió dolláros kérdés, de ez egy ketyegő bomba a törököket illetően, ha nem sikerül ezt valamilyen úton módon menedzselniük. De ez egy újabb komoly ellentét az Egyesült Államok és Törökország között. Tehát az iráni
miniszter ma mondta, hogy ezt megoldják.
Így van, úgyhogy én is nagyon kíváncsian várom, hogy mit tudnak ebből kihozni. Nyilván törököknél is vannak aduk, és az Egyesült Államoknak sem érdeke, hogy teljesen elveszítse a legfontosabb regionális szövetségesét és NATO tagállamot. Nyilván, akármit mondanak a török politikusok, a NATO-ban nem fognak kilépni. De nagyon fontos számukra ez. De nem jó, hogyha a saját szövetségeseinkkel annyira elmérgesedik a viszony. Erre már egyébként voltak példák a korábbi évtizedekben, akkor Észak-Ciprus, illetve Dél-Ciprus kapcsán, amikor a törökök elfoglalták Észak-Ciprust a török kisesség védelme érdekében, úgymond, akkor az Egyesült Államok különböző fegyverszállítási szankciókkal élt. Ezeket később feloldották, de csak akkor, amikor egy újabb geopolitikai változás történt Törökország szomszédságában, az iráni forradalom, addig fasizmusban voltak. És hogy lássuk, hogy ez mennyi egyre kellemetlenebb az Egyesült Államoknak a török regionális érdekeknek a átértékelődése, az az oroszokkal történő kiegyezés és közeledésben is testet ölt.
Igen, ugye Lavrov külügyminiszter volt a héten Ankarába, és ő ki is jelentette, hogy dobjuk el a dollárt, mint közös kereskedelmi fizetőeszköz, és mindenki a nemzeti valutájával kereskedjen. Ez is adott esetben egy orosz-amerikai ellentétet is tud szülni itt a törökök farvizén. Újabbat.
Abszolút, és hát én úgy látom, hogy Moszkvából nem nézik rossz szemmel azt, hogy egy két NATO szövetséges között ekkora diplomáciai válság alakul ki, de oszd meg és uralkodj elvét jelenti. És a törököknek nagyon fontos Oroszország, elég csak abba belegondolni, hogy azért eljutottunk az orosz gép 2015-ös lelövésétől odáig, egy kemény fél év komoly diplomáciai háttérmunka kellett hozzá, hogy 2016 nyarán úgymond kibéküljenek Putyin és Erdoğan, két ország, és újraindítsák a gyakorlatilag a kereskedelmet, az orosz szankciókat feloldják, és most már azt láthatjuk, hogy egy nagyon fontos stratégiai, katonai, legalábbis Szíriában partner és gazdasági partnerré változott megint Oroszország, Törökország számára, ami egyébként most alapvetően diplomáciai segítséget nyújtott. A Lavrov által felvázolt tervet, azt már többször mondták a törökök is, de ennek a gazdasági megvalósíthatósága kicsit problémás, de jelenleg ez a hét, különösen az utóbbi egy-két hétnek az amerikai bejelentései, szankciók bejelentései után alapvetően válságmenedzselésről szólt, és a piacok megnyugtatására, amihez részben ilyen kijelentések kellettek, és ezért hívták föl Angela Merkelt a törökök, ezért volt ott is egy nagyon pozitív kicsengésű, legalábbis a török sajtóban ez így csapodott le beszélgetés, ezért beszéltek Macronnal.
Ott is lesz szeptember végén egy találkozó, egy Erdoğan-Merkel találkozó is.
Pontosan, és gyakorlatilag Törökország ugye ezért is fogadta, vagy került sor a katari emírnek a minapi látogatására a Törökországba. Tehát Törökország a saját piacának, a saját valutájának a védelme érdekében egy diplomáciai offenzívát kezdett. Egyébként nagyon sokan ezt közgazdászok, ezt javasolták az országnak, hogy rendben részben állítsák vissza a bizalmat a török intézményekbe, jegybank függetlensége, zárójelben megjegyezve.
Ez visszaállítható? Egyáltalán független a török jegybank?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy mennyire független. Abban látjuk, hogy mekkora mozgástere van, hogy egy alapvetően kamat emelés vagy kamat ellenes államfővel szemben kamatot tudott emelni még a júniusi választások előtt, vagy akkor egy kicsit egy pár hónappal korábbi líra megingás után. Jelenleg a legutóbbi kamatdöntés, ez pont július legvégén volt, abban egy várakozó álláspontot vettek föl, tehát hogy tartják a kamatokat, de lehetséges az, hogy a lira, vagyis a kamatemelésre fog sor kerülni, akkor, hogyha megint egy hasonló, vagy esetleg még komolyabb válságra kerül sor. Szerintem ezt a török bank kényszerűségből meglépni.
Akkor is, hogyha... nem engedélyezni.
Igen, de van az a pont, amikor ezt meg fogják tudni lépni, én úgy gondolom. És ezen kívül pedig a jegybanknak van más eszköze is, hogy befolyásolja az árfolyamot, ugye eszközvásárlás, dollár, illetve euró eladásával tud segíteni, illetve a hét elején a jegybank részéről is elég komoly nyilatkozatok születtek, vagy láttak napvilágot, amelyben a törökországi bankoknak a likviditását gyakorlatilag garantálták, és most jelenleg alapvetően a bizalom visszaállításáról volt szó, amíg úgy tűnik, ugye, hogy sikerült is, tehát az előző hét végén ugye egy dollár már 7,2 lirát ért, annyira gyengült a lira a dollárhoz képest, most pedig már visszaállt nagyjából 6-ra. Térjünk ami egy nagy siker.
térjünk vissza az amerikai szankciók előzményeire. Ugye ön is említette az előbb, hogy június végén volt egy előrehozott parlamenti választás, amelyet ugye Erdoğan, illetve pártja nagy fölénnyel megnyert, illetve volt egy alkotmánymódosítás, amivel bebetonozta kvázi a hatalmát. Nem sokkal később, július 19-én szüntették meg az 2016. július 15-i katonai pucskísérlet után bevezetett rendkívüli állapotot, és utána gyorsultak fel az események. Szinte már aznap Trump felhívta Erdoğant, hogy bocsássák szabadon a lelkészt, az amerikai lelkészt, és amikor erre nemet mondtak, onnantól kezdve jöttek a szankciók, és akkor szinte napról napra, hétről hétre, és vice versa, utána lett ennek egy pandantja is török részről. Mennyire tud ez eszkalálódni, mert ezek a szankciók már kvázi élnek?
Így van. Azért azt látni kell, hogy milyen szankciók születtek. A törökök emeltek vámokat bizonyos amerikai termékek esetében.
Ez... Nem is kicsit?
Igen, tehát valamit 120%-ra emeltek, különösen az alkohol terén, úgyhogy hát ezzel sem lesz olcsóbb az alkohol Törökországban, ami egyébként kifejezetten magasnak tekinthető. Viszont azért azt látni kell, hogy ez idézőjelesen mondom, csak pár száz millió dollár értékű növekedés jelent. Az amerikai szankciók a török alumínium és acélipari termékekre már sokkal magasabbak, legalábbis a pénzügyi vonzatuk, tehát ez egy másfél milliárd dollárról van szó. De még ezek az összegek sem azok, amelyek egyébként Törökországot úgymond térre tudnák kényszeríteni. Nyilvánvalóan kellemetlen, nyilvánvalóan egy jelenleg konfliktusos török gazdaságnak nem ezek kellenek, de ez még nagyon úgy tűnik legalábbis a török politikai vezetés részéről, hogy ezt úgymond bevállalják, és azt mondják, hogy ez még kezelhető. Még akkor is, hogyha a lira legalábbis egy ideig gyengült. És pontosan ezért van ez a diplomáciai offenzíva, hogy ha az Egyesült Államokkal nyitottak is egy frontot, de máshonnan pozitív visszajelzéseket kapjanak, hiteleket kapjanak, illetve nem is hiteleket szeretnének a legfrissebb kijelentés alapján, a pénzügyminiszter legkisebb kijelentés alapján, hanem befektetőket. Tehát a katari emir sem 15 milliárd dollárnyi hitelt ígért, hanem 15 milliárd dollárnyi befektetést. Ezt majd a következő hetekben meglátjuk, hogy pontosan mit fog jelenteni.
Jobb gyógyszer a befektetés, mint a hitel?
A törökök most így gondolják, és hát attól függően, hogy mivel fogják befektetni. Tehát itt az ördög mindig a részletekben van elrejtve, meg arról is lehet egy hitel is nagyon jó, attól függően, mire fogják felhasználni, mire tudják felhasználni. És részben emiatt sem szeretnének IMF hitelt, mert ott az IMF fogja megmondani, hogy ezeket mire kell felhasználni, milyen strukturális változásokat kér a török államtól. Ezt egyébként alapvetően egyetlen egy állam nem szereti, hogyha megmondják a kormánynak, hogy mit kellene csinálnia. És ráadásul gyakorlatilag az IMF hitel, amit különösen a korábbi kormányok vettek föl, ezeket a AKP, tehát Erdoğan idején fizette vissza a török állam, amit nagyon ügyesen hangsúlyozva ki is fejtettek az állampolgároknak, gyakorlatilag egy ilyen idézőjeles gazdasági szabadság harcnak a győzelmes állomásaként, és ehhez képest ez egy elég komoly visszalépés lenne, hogyha az IMF-től kéne hitelt felvenniük, ezért keresnek más partnereket, most Katar jelentkezett, de szerintem az utóbbi nyilatkozatok miatt hajlandóak lesznek Európai Uniós államokkal is megegyezni, Németország, akár Franciaország, de akár Oroszország és Kína is lehet, vagy más öböl menti állam, bár jelenleg egyelőre csak Katar, aki plauzabilisan erre alkalmas lehet, illetve hajlandó is lenne.
Visszatérve, bocsásson meg a szereplőkre, miért fontos ennyire Ankarának Andrew Branson?
Ugye itt az ő ugye egy rendkívül kényes történet.
Két év után engedték ki a börtönből ugye Trump hatására, de házi őrizetben van, és Trump azt akarná, hogy onnan is engedjék ki, és engedjék szabadon.
Igen, most azt látni kell, hogy az ő letartóztatásához elég komoly köze van a 2016 júliusi pucsnak, vagy pucskísérletnek, amit a török közlemény, illetve a török kormány Fethullah Gülen, iszlamista hitszónoknak a mozgalmával kötött össze, és hát ugye azt is látni kell, hogy Fethullah Gülen, aki hát egy ilyen vallási mozgalmat épített ki Törökországban az elmúlt évtizedben, amely vallási mozgalomnak igen befolyásos volt a török politikára és a török közéletre, tehát meg voltak a saját bankjaik, vagy legalább bankjuk, vállalati csoportjuk, saját iskolahálózatuk, egy tucat egyetemük Törökországban, és ezen kívül egész világon jelen vannak, majdnem minden országban, Egyesült Államokban is. És így zárójelesen jegyzem meg, hogy Fethullah Gülen 2000-es évek legeleje óta az Egyesült Államokban, Pennsylvániában él mind a mai napig.
És Törökország azt akarja, hogy adják ki.
És Törökország azt akarja, hogy adják ki, ami mind a mai napig többszöri török delegáció látogatás ellenére sem valósult meg, és hát jelenleg úgy tűnik, hogy ez a közeljövőben nem is fog. Nos, van egy ilyen konfliktus, amiben rögtön egy belpolitikai konfliktus, amiben az Egyesült Államok pont kénytelen volt, hát nem is beleállni, de belekerült. Ami egyébként szintén egy újabb koporsó volt a török-amerikai, vagy egy újabb szög volt a török-amerikai kapcsolatok koporsójába. Nos, hát ennek kapcsán, hogy egy ilyen előzmények után került arra sor, hogy az Izmirben már 20 éve élő amerikai lelkipásztort letartóztatták, mondván, hogy terrorista támogató, vagy terrorizmus támogató tevékenységet folytat kapcsolatban a Gülen mozgalommal. Ezzel egyébként más országok állampolgárait is megvádolták, és gyakorlatilag az ő ügy elkezdődött, amivel kapcsolatban az Egyesült Államok már többször jelezte, hogy szabadon kéne engedni, és ők ezt politikai ügynek tekintik, nem pedig valós terroristának az amerikai lelkipásztort. És ugye ezt még egy további szál bonyolította. Tavalyi év őszén több az amerikai konzulátuson, Isztambulban dolgozó török állampolgárt is őrizetbe vettek, illetve letartóztattak a török hatóságát, mondani, hogy ők is gülenisták, és az ő szabadon bocsátásukat is kérni az Egyesült Államok, de alapvetően Branson lett az arca ennek a történetnek, aki nyilván amerikai állampolgár, az Egyesült Államok, mint egyébként minden más állam igyekszik megvédeni a saját állampolgárait, a török állam is ugyanígy lép fel, hogyha máshol vesznek őrizetbe, vagy éppen tartóztatnak le állampolgárait, a magyar állam is megtenni, hogyha magyar állampolgárokat tartóztatnak le bárhol, a helyi diplomáciai szolgálat megpróbálja kiszabadítani, aztán más kérdés, hogy ez mennyire sikerül, de mindenki ezt megtenni. Csak az más kérdés, hogy az ő ügye, különösen azért is, mert gülenista mozgalommal hozták kapcsolatba, nagyon kényessé vált, és a törökök részéről volt több olyan utalás is, hogy esetleg az ő szabadon bocsátását cserealkuvá kívánják tenni, ebben az esetben akár Gülent szívesen látnak, hogyha kiszolgáltatnák az Egyesült Államok részéről.
Ha Gülent visszaszolgáltatná az Egyesült Államok, kvázi visszaszolgáltatná idézőjelbe, akkor megoldódna egy csapásra a török-amerikai viszony?
Hát valószínűleg nem, már csak azért sem, mert most már ez az ügy egyre inkább komolyabb dimenziókat öltött, és akármilyen megoldás politikailag nagyon komoly lenne, nagyon komoly politikai ára lehetne, vagy legalábbis kellemetlen lenne, akármelyik fél részéről, hogyha engedne. Tehát egy olyan modus vivendit kellene kitalálni, és ebben nem hiszem most már, hogy csak Gülennek a kiadatása lenne a megoldás, amelyben mindkét vezető, akár Trump, akár Erdogan tekintélyveszteség nélkül tudna távozni, és úgy egyébként, hogy ha nézzük a realitásokat, valószínűleg az Egyesült Államok nem adná ki Gülent. Ráadásul a legfontosabb hatalomként az Egyesült Államoknak szintén erőt kell mutatni ebben a helyzetben, ráadásul egy kellemetlensége az egész magyar saját szövetségesével szemben. Ráadásul egy Recep Tayyip Erdogan, ami az utóbbi években egyre inkább egy nemzeti radikálisabb húrokat pedzeget, és a török nép megvédéséről, a török nemzetnagyságáról, Törökország sérthetetlenségéről beszél. Neki is egyre kellemetlenebb lehet csak egyszerűen kihátrálni és kiadatni a lelki pásztort. Mindamellett úgy, hogy egyre több szankció, egyre több adok-kapok diplomáciai manőver rontja az ország, két ország közötti kapcsolatot.
De az Egyesült Államok valami fajta lépést mégis tett, és akkor rátérünk egy másik szereplőre, Ebru Ockánra, aki Izraelben volt fogvatartva, és az Egyesült Államok járt közbe Netanyahunál, hogy engedjék szabadon, és szabadon engedték.
Pontosan, ez szintén a háttérben zajló alkudozásnak egy része volt, hogy az említett török állampolgár egy aktivista volt, akit ott az izraeliek azért fogtak el, mert úgy gondolták, hogy gyanú merült föl, hogy terrorista szervezeteket támogat, ezt egyetlen egy állam sem szereti, és itt valóban sikerült az alkudozás közepette ezt az amerikaiak annyi nyomást gyakorolni a izraeli államra, hogy ott végül elengedték. Viszont, és ez egy újabb probléma a két ország kapcsolatában, a törökök ezt nem azzal hálálták meg, hogy Bransont elengedték, hanem még további követelésekkel álltak elő. Nem tudjuk pontosan ennek a háttérben zajló diplomáciai alkudozásnak minden részletét, de azt láthatjuk, hogy a két fél nagyon nem sikerült megegyeznie, és a török delegáció járt előző héten az Egyesült Államokban, pont így a nagy bejelentések előtt, aminek a célja az lett volna, hogy akkor megpróbálják ezt a krízist kezelni, de gyakorlatilag üres kézzel jöttek vissza, nem sikerült. És hát ennek köszönhetően, noha ugye a nagy diplomáciai offenzíva révén Törökországnak sikerült idézőjelesen szövetségeseket találni tőle keletre és tőle nyugatra, ami megnyugtatta egyelőre a lírának az árfolyamát. Ugye ez a 6 lira per dollár, ez relatív erősnek tűnik mondjuk a 7 lira per dollárhoz képest. De hosszabb távon köszönhető annak is, hogy az ország gazdasága strukturálisan sebezhető. Úgy egy újabb diplomáciai konfliktus, nem feltétlenül az Egyesült Államokkal, bár ez most napirenden van, de akár más területen, akár Szíriával, és vagy bármilyen más, akár európai állammal, szintén meg fogja mozgatni a lira árfolyamát, ami még inkább megnehezíti a törököknek a helyzetét.
De most politikailag stabilnak kell lenni Törökországnak ahhoz, hogy a lira is stabil maradjon.
Első lépés ez lenne, és emellett pedig tehát török vezetőknek egy több területre kiterjedő politikát kell folytatniuk, válságkezelést kell folytatniuk ahhoz, hogy stabilizálják a lirát, részben a diplomáciai kapcsolatokat javítani kell. Ez most egyébként az európai relációban úgy tűnik megtörténik. És hogyha belegondolunk abba, hogy 2017-es év miről szólt, arról, hogy belpolitikai okokból a törökök idézőjeles hadjáratot folytattak, vagy legalábbis komoly diplomáciai csatározásokba bonyolódtak Németországgal, Hollandiával ment az diplomáciai adókapok, ami egyébként szintén gyengítette a lira árfolyamát, de most ezt úgy tűnik, mint hogy elfelejtenék, és megpróbálják egy új lapra helyezni, és ez szintén egy új hír, hogy török állam úgy döntött, hogy vízummentességet vezet be körülbelül 70 ország irányába, illetve újabb lendületet fognak adni a Európai Uniós vízumliberalizáció folyamatnak. Ugye ott volt a törököknek házi feladata, amit nem végeztek el, ez nem az Európai Unió múlt, ez törökökön múlt, és most a legutóbbi kijelentések alapján ezt megpróbálják elvégezni. Meglátjuk, sikerül, de mindegy, az alapvetően azt mutatja, hogy a törökök most megpróbálnak több frontot becsukni, és inkább az Egyesült Államokra koncentrálni, ami egyébként politikailag azért is érdekes az korábban elhangzottakon túl, mert a török lakosság egy jelentős része van egy komoly ellenérzés az Egyesült Államok iránt. Tehát egy jobboldali politikus, mint Recep Tayyip Erdoğan, amelynek ráadásul a parlamentben van egy nemzeti radikális szövetségese, ebben a helyzetben politikailag úgymond kifizetődőnek tartja, hogyha beleáll az Egyesült Államokkal való konfliktusba, ő részben elviszi a sót, mint az ország vezetője, és közben a gazdasági miniszter, illetve a pénzügyminiszter, aki egyébként a saját veje, illetve hogyha kell, akkor ő a külügyminiszterrel együtt megpróbálja menedzselni a többi országgal fenntartott kapcsolatát, Oroszország, Európai Unió államai, vagy éppen Katar, és ezáltal befektetéseket, újabb pénzeket bevonva, pozitív kijelentéseket kapva próbálja szinten tartani a lírát.
Ennek a válságnak a megfelelő menedzselése mennyire múlhat Erdoğanon, illetve az ő politikai jövője mennyire függhet ettől?
Hát nyilvánvalóan ennek a menedzselése rajta és a saját csapatán nagyon fog múlni. Tehát azért ez nem egy egyemberes történet, de nyilván...
Belebukhat ebbe a válságban?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert nagyon sok mindentől függ ez a történet. Mekkora lesz-e válság? Jelenleg még alapvetően a török lakosság ezt nem érzi. Mindenki aggódik, de ennek még nem volt egy annyira átütő inflációs hatása, ami igazán megingatta volna az ő támogatottságát. Úgyhogy itt majd lehet számolgatni, nem tudja senki pontosan, hogy mi lesz az a pont, az a gazdasági összeomlási szint, amikor a török lakosság azt fogja mondani, akkor ki az utcára.
De éppen az elmúlt egy évben betonozta magát Erdoğan.
Igen, az más kérdés, hogy jogilag őt elmozdítani hát szinte lehetetlen. Van rá lehetőség, de hát ennek az esélye az a nulla felé konvergál. De nyilván lehet az a pont, amikor azt mondja, hogy akkor a népi elkeseredés, hogy ő akkor lemond. De ezt reális forgatókönyvként a közeljövőben én nem tartom, illetve kizártnak tartom, és nagyon nem valószínű.
Hogyan oldódhat meg ez az egész helyzet?
Hát alapvetően a törökökön múlik minden. Tehát részben, amit most elkezdtek ezen a héten, hogy megpróbálják megnyugtatni a nemzetközi piacokat, megpróbálják megnyugtatni a török lakosságot, és pozitív diplomáciai manővereket hajtanak végre különböző európai államok irányába, ahonnan egyébként nagyon komoly befektetések vagy akár hitel is jöhet. Tehát a hitel azért jelenleg úgymond ki van zárva, de nem is az IMF-től, mástól még lehet az a pont, hogy kérnek. Ez egy jó irány. A más kérdés az, hogy mennyire sikerül valóban az inflációt lecsökkenteni, mennyire sikerül a jelenlegi infrastruktúrális projekteket úgy átalakítani, hogy lehetőség szerint az eladósodás az megálljon, vagy legalábbis kezelhető szinten maradjon, és ráadásul ugye noha az alapvetően a törököken múlik, nem csak ők itt az egyedüli szereplők.
Egyébként az Európai Uniónak jó ez a válság, hogy Törökország ilyen helyzetbe került, ön is említette, hogy az európai szövetségesekkel jobban lennie, kell jobban lennie Törökországnak. Kvázi ők egy migrációs pufferzóna, tehát több millió migráns él Törökországban. Ez biztosíték lehet arra, hogy ott is maradnak, és Törökország képes megállítani az Európa felé irányába irányuló migrációt?
Ugye itt több szintű történet van. Európai Uniónak, vagy Németországnak nem csak a Törökországban lévő nagyjából 3 millió szíriai menekült miatt fontos Törökország, hanem a kismillió gazdasági kapcsolatok miatt. Arról is beszél, hogy van rengeteg török-német kettős állampolgár. Rengeteg német cég van Törökországban, rengeteg török cég van Németországban és Nyugat-Európában. Tehát szimplán gazdasági okokból sem lenne túlságosan pozitív dolog, hogyha a Törökország tényleg államcsődöt jelentene, ami egyelőre nem nincs napirenden. Arról nem is beszélve, hogy több európai nagybanknak vannak komoly lányvállalatai, vagy lánybankjai Törökországban, franciáknak is, és hát nyilván annak az összeomlással nagyon kellemetlenül érinteni, nem csak a részvénypiacot, de akkor valószínűleg az lenne egyébként, hogy ezek a bankok elkezdik pumpálni a pénzt a török piac, hogy megmentsék a vállalatottani lányaikat.
De visszatérve, bocsássa meg az alapkérdése, a migrációs krízist azt tarthatja ott az Európán kívül Törökország?
Igen, nyilván nagyon sok minden múlik, hogy majd, ha lesz válság, akkor az hogy fog kinézni, de azt mondanám, hogy alapvetően igen. A legdurvább, és a tavalyi évre gondolok, a legdurvább diplomáciai karvillogás közepette sem került gyakorlatilag komolyan szóba a törököknél az, hogy felmondják a megállapodást, illetve hát egész pontosan nyilatkozatról van szó.
Ez az EU-török megállapodás.
Így van, ami gyakorlatilag szavatolja azt, hogy az égei tengeren minimálisra csökkent az illegális határátlépőknek a száma. Fogalmazzuk úgy, hogy egy kezelhető szinten van. Tehát ez a megállapodás, vagy ez a nyilatkozat elérte a célját. És hát nyilvánvalóan, ami történik Törökországban, hogy részben az Európai Unió támogatásával, ugye 2 évre 3 milliárd eurót adott az Európai Unió, ennek az első része mellett folytatódik. Ez alapvetően úgy tűnik, hogy szavatolta azt, hogy a ott lévő szíriai lakosság elkezdődjön integrálódni, tehát az ő migrációs potenciáljuk is folyamatosan csökken. Az a más kérdés, hogy összeomló Törökországban az ő megtartásuk sokkal nehezebb lesz.
Tudnánk folytatni, de véget ért az aréna, melynek vendége Egeresi Zoltán Törökország kutató, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa volt. Köszönöm a beszélgetést. A műsor meghallgatható vagy megnézhető az Inforádió YouTube csatornáján vagy híroldalán az infostart.hu-n. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes vett részt, az Inforádió főszerkesztője Módos Márton. Németh Zoltánt hallották, viszonthallásra.